Klett István politológus, egyetemi tanár, az Inforádió Arénájának vendége. Ott hagytuk abba, hogy azt mondta, hogy egy ország kormányozhatóságához nem csak a jól mérhető dolgok, mondjuk a gazdaság állapota tesz hozzá, vagy mutatja meg, hanem olyanok is, mint például a kultúra állapota, hogyha, ha jól értettem. Lát olyan kultúrát, amely a világ megértésére fog törekedni a választások után? Mert hogy a kultúra azért sokat kapott a kormányzásra készülő pártól, a kultúra az értelmiség árulásáról is lehetett hallani. Hol van az a kapacitás, amelyik megérteni akar, ami kockázatosabb, mint megmagyarázni valamit?
Hát igen, csak arra tudok válaszolni, hogy felfogásom szerint mi lenne ahhoz szükséges, hogy a társadalomnak a nem politikai szektorai, például a kulturális szféra vagy a tudományos szféra a saját feladatait ellássa. Nos, úgy gondolom elsősorban az kellene, most furcsát fogok mondani, hogy ezek tényleg autonómá válhassanak egymástól, tehát elkülönüljenek bizonyos fokig, tehát részlegesen elkülönüljenek egymástól. Tehát a kulturális szféra értse meg, hogy a politikának is van valamiféle autonómiája, tehát a politikának van egy saját logikája, ami nem a tudomány logikája, és nem a művészetek logikája, és nem a morál logikája, és így tovább.
Az értse meg alatt azt érti, hogy ne szóljon bele?
Nem az, hogy ne szóljon bele, tehát bíráljon, kritizáljon, és így tovább, de ne gondolja azt, hogy a politikusnak az a dolga, hogy például mondjuk a tudomány megállapításait végrehajtsa, vagy a művészek vágyait, vagy nem tudom én mit valósítson meg. A politikusnak, a kormánynak a politika a dolga, a politika csinálása dolga, ami egy másik természetű. Tehát félreértés ne essék, nem az, hogy ne szóljon bele, kritizálja orba szájba, ahogy neki tetszik, de próbálja megérteni például a politika természetét, mert ha a politika természetét megérti, akkor megérti a politika lehetőségeit
például is. Ilyet kell megérteni, hogy a politikának sajátja, hogy támogatást kell szereznie egy döntéshez?
Például. Tehát, ha ezt akkor ráadásul még azt is meg kell értenie mondjuk egy tudósnak, hogy van egy zseniális elképzelése arról, vagy mély meggyőződése arról, hogy kell csinálni a helyes gazdaságpolitikát. De egy politikusnak nem csak azzal kell foglalkoznia, hogy nem tudom én a GDP hogy növekedjen, vagy a versenyképesség, hanem az ország népességének problémáit is kezelni kell, és a kettő között feszültség lehet. Tehát a nép mondjuk egészségügyi, anyagi, folytathatnám tovább a sort, problémáinak a megoldását nem lehet alárendelni, vagy nem lehet semminek tekinteni mondjuk egy ambiciózus gazdaságpolitikai terv végrehajtása szempontjából. Tehát lehetség. Tehát ez az egy nagyon logikus dolog, hogy ne együk meg a holnap aranytojást tojó tyúkat. De így nem lehet demokratikus körülmények között kormányozni.
De tegyük fel, a tudomány elismeri a politika autonómiáját.
Igen.
Mit kap cserébe a politikától? Például azt kaphatja cserébe, hogy akkor a politika nem várja el, hogy a tudomány vagy a művészet támogassa a politikát a maga eszközeivel?
Igen, ne várja el, mármint azt, hogy az adott politikai döntéseket feltétlenül támogassa, hanem azt várja el, hogy csinálja jól a saját feladatát.
De nem hagyja ki a számításból azt a nem mérhető dolgot, ami egy ember ambíciója? Egy művész, egy tudós is szeretne jobban élni, új autót vásárolni, a pályázaton nyerni, és ez mind a politika hatásköre.
Igen. A kormány hihetetlenül sok elvárással néz szembe, tehát egy kormányzati tevékenység során minden ember, minden népességcsoport, minden régió kívánságok sokaságát állítja szembe a kormányról, és ez így abszolút normális. Persze, szeretne jobban élni. A kormánynak viszont az a dolga, hogy az egyensúlyt tartsa föl.
A mostanit? Vagy egy másikat? Mert erről
az egyensúlyt. Az egyensúlyt, ami nyilván mozgó, tehát, hogy hol az egyiknek, hol a másiknak, de ne csináljon olyat, hogy a társadalom nagy csoportjait elviselhetetlen rossz helyzetben.
A mostani helyzetben próbálok indulni. Ezt a mostani helyzetet nevezhetjük valamiféle egyensúlynak, mert akkor kell tudnunk mondani legalább két olyan csoportot, amelyik elégedett a helyzetével. Én most egyet se tudok.
Nem. Én azt mondom, hogy a jó kormányzásnak például az egyensúly helyzetet fönn kell tartani.
De tehát először meg kell teremtenie, ha jól értem.
Lehet, hogy rossz szót használok. Tehát én egy dinamikus egyensúlyra gondolok, tehát és ezen elsősorban azt értem, hogy a társadalom kohéziója fönnmaradjon, tehát ne jöjjenek létre olyan társadalmi csoportok, jelentős társadalmi csoportok, amelyek reménytelennek ítélik meg saját helyzetüket, elvesztik bizalmukat a kormányzással szemben, és a kormányzással szembe fordulnak. Tehát én egy dinamikus egyensúlyra gondolok. Na most, hát ez az, amit nagyon nehéz leírni. Tehát ez nem az, hogy mindenkinek adok. Ez nem az, hogy az egyiktől elveszek, és a másiknak adok. Hanem az, hogy elhitetne a társadalom minden nagyobb csoportjával, hogy a saját problémáinak a megoldására van lehetőség. Nem biztos, hogy ma, nem biztos, hogy holnap, de hogy reménykedhet abba, hogy belátható időn belül a helyzete javulni fog, vagy nem fog tovább romlani. Szóval nem hiszem, hogy az emberek ostobák lennének. Nem gondolom azt, hogy azt várják, tehát hogy olyanokat várnak egy kormánytól, vagy olyanokat fognak várni egy kormánytól, hogy egyik napról a másikra tejjel mézzel folyó Kánaánt hozzon létre.
Biztos ebben? Hát a radikális politika nem éppen arról szól, hogy a rendszert megtagadni és egy csapásra olyan komoly változásokat létrehozni, amelyet korábban senki nem tudott?
Az én állításom, amit már korábban elmondtam, ez a rossz kormányzás következménye, hogy az emberek jelentős része elvesztette a hitét abban, hogy az adott körülmények, vagy kormányzati rendszerben, vagy akár politikai rendszerben, társadalmi politikai rendszerben van lehetősége arra, hogy valamikor javulni fog a helyzete, hogy biztonságban élhet, hogy jól élhet, hogy nyugodtan élhet, és így tovább. Tehát ez a fordulat ennek a bizalomnak az összeomlását jelentette. Na most ebből én következtetem, hogy a jó kormányzásnak létre kell tudni hozni ezt a bizalmi állapotot. A bizakodás az valamiféle reményen alapul. Aki reménykedik, aki bízik, az nem fog olyan szélsőséges megoldásokhoz nyúlni, amelyet talán maga is érzi, a kulturális keretei tilalmaznak.
Uh-huh. Tehát nem fog betörni azért,
nem
hogy
fog betörni.
Kenyere legyen, igen. Hanem megpróbál mindent, hogy igen, legyen kenyere.
Igen. Ha bízhat abban, hogy ezt elérheti. Tehát állandóan visszatérek ezekhez az imponderabiliákhoz. Tehát ezekhez a mérhetetlen, tehát nem mérhető, anyagilag nem mérhető dolgokhoz. A kormányzásnak ezt kell létrehoznia. Igen, hát ha segít, Arisztotelész mindig segít. Most Arisztotelész három tudásformát különít el egymástól. Az egyik a technikai tudás. A harmadik, a logosz, az, hogy mondjuk csak a filozófus tudása, az a világ mindenségről való tudás. És megkülönböztet egy köztes állapotot, amire ugye azt mondja, hogy a bölcsesség. Na most, amikor elosztja, hogy kinek mire, tehát milyen tevékenységhez, milyen tudásforma tartozik, nos, a bölcsességet a politikához kapcsolja. Tehát azt mondja, hogy a jó politikus bölcs. Tehát nem olyan okos, mint a filozófus, nem olyan ügyes, mint mit tudom én, egy jó asztalos, tehát akinek a technikai készsége van, viszont rendelkezik a bölcsességgel, a bölcsesség, amelyik a mérték megtalálását.
Erről beszélt korábban, hogy legyen szemmértéke.
Igen, 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 hogy a mérték megtalálását jelentse.
Ha megnézzük a mostani kutatási adatokat, a Fidesznek ez a brutális vezetése, ez alapot ad arra, hogy megalapozza azt, hogy az emberek egy nagy csoportra most hisz ebben a jobb jövőben?
Hát remélhetőleg ezt jelenti, és ez óriási felelősséget hárít a Fideszre. Igen, tehát olyan még nem történt Magyarország történetében, hogy tehát amióta választások vannak, hogy ezt így tudjuk, hogy a választani akarók, ha hihetünk a közvéleménykutatási adatoknak, a választani akarók és tudók közel kétharmada egy politikai csoportot támogat. Igen, valószínű, hogy ez a bizalom, a remény, ami ezt a csatlakozást, ilyen tömeges csatlakozást jelentett.
De most tulajdonképpen helyesen jár el a Fidesz, amikor reményt árul?
Hát, hogy nem. Hát, hogy nem.
És rosszul járna el, hogyha elkezdené részletezni, hogy pontosan mit fog csinálni hétfőn, meg szerdán.
Na most szerintem nem tudja, hogy mit fog csinálni, és most megint durvát mondok, nem kell tudja, hogy mit fog csinálni.
Legyen bölcs?
Legyen bölcs. Legyen bölcs, mert hogy a helyzet változhat. Tehát, hogyha most valaki 5 éves tervet készít, tehát egy ilyen állapotban, mint ilyen Magyarországban, az számomra legalábbis hitelvesztést jelentene.
Komolytalannak tűnik?
Komolytalan. Nem lehet tudni.
Irányokat sem lehet kijelölni? Hát, hogy országot akarok?
A jobb országot akarok, igen. Az Európához csatlakozó országot, jogbiztonságot, igen, ilyen általánosságokat lehet csak mondani, de ezek az általánosságok nem üresek. Ezek tartalmasak.
De mindenki erről beszélt. Sose volt olyan politikusunk, amelyik rosszabb országot akart volna. Európához nem csatlakozni óhajtó volt már.
Igen. Na most akkor ezzel szemben azt várjuk el egy párt, hogy meg tudja mondani, hogy 3 év múlva mekkora lesz a Magyarország exportbevétele, és mennyi lesz a kamatláb. Komolyan vehetnénk azt az embert, aki 3 évre előre ilyen kérdésekre választ tud adni.
De például eurócsatlakozást a szokás dátumhoz kötni.
Mi történt eddig a dátumainkkal?
Sose teljesítettük.
Akkor érdemes megint egy dátumot, tehát akkor vajon a dátuma fontos, vagy esetleg annak a végig gondolása a fontos, hogy mikor érkezik el az alkalmas pillanat. Nos, a bölcsességnek Arisztotelés szerint is az egyik jelzője az, hogy a alkalmas pillanatot megtalálni. Tehát nem minden pillanat alkalmas bármire. Meg kell találni, tudni kell, hogy mikor alkalmas valamire a pillanat. Megint oda jutok vissza a bölcsességhez, a mértéktartáshoz, a szemmértékhez. Tehát az, ami egy politikai vezetőnek, vagy egy kormányfőnek döntő tulajdonsága. Tehát a sikere igen sokszor ezen is múlik. No persze, a véletlen mindig bele zavarhat, de ezt várjuk el a politikustól.
Itt a politikustól várjuk el, vagy személyesen Orbán Viktortól várjuk el? Hogy érzi?
Én attól várom el, aki ezt a felelősséget magára vállalja. Ha Orbán Viktor az, ha más. Most nagy valószínűség szerint igen, Orbán Viktortól várjuk el. És hogy mondjam, csak Orbán Viktornak most nagyon nagy lesz a felelőssége. Még egy rossz 4 év az nagyon, tehát az visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el Magyarországon. Nagyon nehezen kezelhető helyzeteket teremthet. Tehát igen, igen. Most aki miniszterelnök lesz, annak a vállán nagyon nagy teher lesz, és nagyon nagy felelőssége lesz. Na most én úgy feltételezem, hogy aki 20 éve részt vesz a politikában, az már nem akar mással foglalkozni. Aki 20 évig részt vesz a politikában, annak a politika nagy valószínűséggel szenvedélye. Az, aki 20 éve részt vesz a politikában, az, hogy így mondjam, a jövőből is tekint magára, és ezt most nem ironikusan, hanem halálkomolyan mondom.
Nyomot akar hagyni.
Aki nyilván. Nyomot akar hagyni, akinek fontos az, hogy kerül be a történelem könyvbe. Én úgy gondolom tehát, hogy aki ilyen helyzetben kormányra kerül, annak éreznie kell a felelősségét.
Ha a mostani kutatások adatait ki lehetne vetíteni egy választásnak, akkor azt lehetne megállapítani, mint ahogy nem lehet, most még, hogy Orbán Viktornak rendkívüli hatalma lesz, és rendkívüli felelőssége is lesz. Lehet ebből a elképzelt helyzetből az ellenzék dolgára következtetni? Vajon milyenek lesznek a szocialisták? Milyenek lesznek a jobbikosok? Olyanok, amilyenek a fideszesek voltak, amikor a szocialisták kormányoztak?
Hát fordítsuk meg, amit ugye Apanyi Albertnél hivatkozva mondtam, hogy ilyen kormányzásnak csak ilyen ellenzéke lehet.
Lehetséges,
hogy rossz kormánynak csak rossz ellenzéke lehet. Hát induljunk ki abból, hogy egy jó kormányzás tanárnál nagyobb esély van arra, hogy az ellenzék sem tehet meg bármit. Tehát egy jó kormányzás korlátozhatja az ellenzék lehetőségeit. Mert nagy valószínűség szerint az ellenzék vezetői is mérlegelni fognak, ha másként nem úgy, hogy hasznos-e, mármint a párt nézőpontjából, hasznos-e vagy káros egy-egy intézkedése. Ha a jó, elfogadható, elfogadott, támogatott kormányzati döntéseket akadályozzák, és ez a társadalom jelentős része számára nyilvánvaló lesz, hogy csak akadékoskodnak, hogy nincs igazuk, hogy reménytelen, megvalósíthatatlan dolgokat követelnek, akkor egy nagyon heves ellenzékiség árthat az ellenzéki pártnak is. Tehát ellenzékben is lehet veszíteni.
Jó, de ennyi probléma mellett, amivel egy következő kormánynak szembe kell néznie, lehet olyan sok jó döntést hozni, ami kifogja a szelet az ellenzéki torlájából?
Hát ez a politika művészete. Ez a politika művészete, megint a felelősségnél tartok. Meg kell találnia azokat az eszközöket, amelyekkel hát tényleg ki tudja fogni a szelet a vitorlából, vagy hitelteleníteni tud bizonyos ellenzéki magatartásokat.
Kell a következő parlament ellenzékének arra számítania ön szerint, hogy hatalomtechnikai eszközökkel a Fidesz a hatalmi berendezkedés átalakítását is megkísérli már, hogyha ez lesz elég ereje, biztos, ami biztos alapon?
Hát megint csak reményt tudok megfogalmazni. Abban reménykedem, hogy az új kormány tisztában lesz a helyzetével. Tisztában lesz azzal, hogy ma a világon, ma Európában, ma Magyarországon mit lehet megtenni, és mit nem lehet megtenni. Azaz mérlegelni fogja a döntéseinek a következményeit. És a következmények mérlegelése nem csak egy rövid távú haszonmaximalizáció lesz. Tehát nem csak az, hogy a holnapot túléljük, a holnap utánt túléljük, hanem hogy esetleg hosszú távon, hosszú távra hatóan építményeket és ne romokat hagyjon maga után, akkor valószínű egy megfontolt kormányzással fogunk találkozni, aki szóval most azt mondja, hogy jó induló helyzet. Na, egyfelől jó induló helyzet, mert nagy támogatottság. Másfelől nehézségek, mert nagy várakozások az új kormánnyal szemben. Nos, egy tehetséges államférfinek, egy jó politikusnak tisztában kell lenni ezzel a helyzettel, ennek a helyzetnek a következményeivel, és meg kell találnia azokat az eszközöket, Ezt én nem tudom megmondani, hogy hogy kell csinálni, én nem vagyok politikus. Ezt várom el személyesen. Nem tudom másként mondani. Várom el személyesen az új kormányfőtől, hogy találja meg a megfelelő megoldásokat.
Meddig tart ki az emberek reménykedésének a lendülete, miután egy kormány kormányra kerül, és mikor kell elkezdeni dolgozni? Nyilván az első nap el kell kezdeni dolgozni, valami eredményt
fel kell mutatni a kormánynak. Hát az első nap el kell dolgozni, és utána el kell kezdeni dolgozni, és utána nagyon keményen dolgozni kell megállás nélkül. Szóval én úgy gondolom, hogy a kormányzás tekintélyének helyreállítása, a kormányzásba vetett bizalom, hit fenntartása, ez egy döntő faktor lesz. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a kormánynak semmi olyat nem szabad csinálnia, tehát az új kormánynak semmi olyat nem szabad csinálni, ami a bizalmat, a reményt, a hitet tömegesen kioltaná. Nyilvánvaló a választások utáni hetek, hónapok egyfelől döntőek lesznek a kormányzás szempontjából, tehát ez a kormányzás felelőssége. Ha ilyen öreg emberként mondhatok fordulatok a néphez, hogy így mondja, akkor viszont azt mondhatom, hogy szerintem mindnyájunknak van felelőssége. Tehát az elkövetkező néhány hónapban mindnyájunknak van felelőssége, tehát a társadalom egyes szegmenseinek is van felelőssége. Megint csak azt tudom mondani, amit a beszélgetés elején mondtam, például az értelmiségnek a megértésre, az értelmezésre való törekvés. És nem feltétlenül a kritikát, a rossz szót használtam, nem a kritika, nem az ellenérzések kifejezése,
nem annak
lesése, hogy mit lehet úgy értelmezni, hogy lám, nekem volt igazam, hogy nem erre a pártra szavaztam, vagy a másik tábor értelmiségén. Nem kell gyorsan learatni a dicsőséget. Nem kell, hogy mondjam, csak a dicsőséget, megint durva leszek, apró pénzre váltani. Szóval igen, tudom, hogy papolok.
Kíváncsi vagyok, hogy ki fogja ezt meghallgatni, és ki mond le a triumfálásról.
Nem, mert persze hát örülni kell, nyilván a győzelmet meg kell ünnepelni. Csak arra elég egy nap, vagy elég két nap. És az jó alaposan meg kell ünnepelni. Tehát úgy, mint egy olimpiai bajnokságot megnyer valaki, meg kell ünnepelni. Csak hát ez az, ne az ünnep legyen végtelen, hanem most megint biztos mosolyogni fog, nem egyedül azok közül, akik hallgatnak, hanem hát a munka. A munka, hogy ki végezze a feladatát, és akkor mondom, az újságírótól kezdve.
Végül is kipróbálni érdemes.
Igen, miért kipróbálni érdemes, mert hát most más lehetőségünk úgyse lesz.
Lehet István, köszönöm szépen.